Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, drága hallgatók! Én Máta András vagyok. Ez itt az Utazási Podcast 19. része. Benne egy nem mindennapi történettel. Belényi Dani és csapata ugyanis elsőként mászták meg Szudán legmagasabb hegycsúcsát. De mégis hogyan? Merülhet fel bennetek jogosan a kérdés. Nem lövöm le előre a poént, inkább csak hallgassátok végig Belényi Dani szudáni kalandjait.
Hello, örülök, hogy ismét találkozunk.
Ne, én is nagyon örülök. Ugye Szudán, amiről ma beszélgetünk, ahol te már jártál 12 évvel ezelőtt, és azt is mondtad az országról, hogy Szudánban leginkább mindenki csak átutazik, és hogy nem sok olyan ember van, aki vissza is tér oda. Te mégis visszatértél.
Igen, Szudánnak elég jó a földrajzi fekvése, viszont semennyire sem egy turista barát hely, illetve nagyon barátságosak az emberek, és viszonylag egyszerű ott ellenni, de valamiért a legtöbb utazó meg turista fejében nem áll össze, hogy ez egy teljesen élhető és biztonságos ország. Úgyhogy emiatt főleg azok szoktak Szudánba menni, akik Egyiptomból szárazföldön mennek Afrikán végig, és általában ők Szudánon átrohannak egy-két hét alatt, és Etiópia felé el is hagyják, vagy pedig az ellenkező irányból, hogy vagy egy Afrika túra végén Etiópiából jönnek, vagy nem tudom, bármilyen, mondjuk biciklisek például el szoktak repülni Addisba, és akkor Addisból elbicikliznek Kairóba, szóval jobbára ilyen emberkék.
Nincsen nagyon látnivaló?
Látnivaló bőven van, csak kevesen tudnak róluk. Tehát van rengeteg piramis, több mint Egyiptomban, amik jól szét vannak szórva, de elég impozáns. Tehát sokkal kisebbek, viszont nincs körülöttük különösebben turizmus.
Tehát nem épült tehát, rájuk semmi?
Nem. Hát van egy ilyen fő szájt, ami eléggé kiépült, de a többi az nem, azok így benne vannak a pusztába. Úgyhogy ott el lehet bóklászni egyedül.
Csak a Szudánra is igaz az, amit így általában Afrikáról szoktak elmondani, hogy ott kétféle módszer van, hogy vagy a nagyon drága, vagy a nagyon csóró, és nagyon lassú, és nagyon szívás utazás?
Igen, hát a drágához annyit hozzátennék, hogy nincs ott olyan infrastruktúra, hogy az ember nagyon drágán utazzon, tehát azok tudnak nagyon drágán utazni, akik befizetnek egy európai cégnél, és akkor 4-5 ezer euróért körbe viszik őket, és akkor tényleg kapnak terepjárót, meg a körülményekhez képest legjobb szállást. De hát azért voltam néhány városban, ahol a város messze legjobb hoteljében voltam, és mondjuk azért csótányok meg, tehát így a szokásos minden volt benne. Szóval az a fajta luxus, amit mondjuk egy botswanai vagy tanzániai nemzeti parkba megtalálsz, az a fajta luxus, az nincsen.
Putin igazából, szállások?
Igen. Tehát a jobb szállás az mondjuk az, ahol van recepció.
Aha. Volt olyan is, hogy valahol úgy szálltál meg, hogy nem is találkoztál senkivel, csak bementél, és saját magadnak
kellett. Az még régebben, az Maliban volt egyszer egy ilyen, hogy éjszaka megérkeztem valahova, és még a hotelt is csak úgy sacra találtam meg, és akkor bementem egy ilyen agyagházba, ahol nem volt senki, ott bolyongtam egy fél órát, aztán egyszerűen csak ledöltem egy szobába, és akkor reggel valahogy előkerítettem egy embert, aki elkérte a pénzt végül.
Aha. És akkor Szudánban 12 évvel ezelőtt láttál valami olyat, amire azt mondtad, hogy most vissza kell mennem, vagy ez egy teljesen véletlenek szülte újrautazás volt?
Igazából mind a kettő. Az első utamon két gyerekkori barátommal voltam, és hát ilyen őrültködés ment végig. Nyilván én akkor dolgozni mentem, aztán ezt végül is mérsékelten sikerült teljesíteni. Mindenesetre egy csodálatos utunk volt, és akkor derült ki, hogy az ott élő emberek mennyire szuper kedvesek, meg barátságosak, meg befogadók, meg hát ilyen teljes őrült sztorikba futottunk bele, úgyhogy ez mindenképpen ott volt bennem, hogy...
Mik voltak az őrült sztorik? Ti tettétek azzá, vagy maga a szituáció?
Nem, hát az, hogy annyira befogadóak voltak, tehát egy csomót stoppoltunk, akkor ilyen véletlenszerűen elvittek jó helyekre, akkor találkoztunk egy emberrel, akinek magyar volt a főnöke, akkor kiderült, hogy az az ember a Darfur Rádiónak a producere, akkor bementünk hozzá interjú, aztán akkor elhívott házi buliba, akkor a házi buliból meghívtak követségi buliba, és akkor az egész egy ilyen non-stop bulizás lett Khartoumban. Miközben a Nílus parton egy 120 éves gőzösön függőágyasztunk, és tényleg ilyen napi $5 próbáltunk meg ellenni. Úgyhogy aztán a végén meg hát szárazföldön mentünk le Kairóból, és akkor visszafele meg már repültünk, mert na mindegy, szóval megmaradt bennem az, hogy ez egy teljesen szuper hely, de hát így valahogy túl nagy a világ, úgyhogy nem sodródtam vissza. És akkor most egyik barátomat, tehát tavaly decemberben, egyik barátomat meglátogattam Kairóba, és akkor neki hirtelen...
Jászberényi Sándor?
Így van. Uh-huh. És akkor neki egy ponton el kellett utaznia, nekem meg 2 hónappal későbbre volt repjegyem, és akkor gondolkoztam, hogy akkor most így mi legyen.
Mit kéne csinálni?
Igen, és akkor hát ugye arra ez a pénz nem el... Tehát mondjuk Izrael felé lehet elmenni, de hát az egy elég drága hely, meg azt így elég alaposan felfedeztem már úgy, hogy az kiesett. Akkor Líbia az most nem olyan biztonságos, meg ott is a hozzáférhető részeket nagyjából megnéztem egy pár éve egy munka kapcsán, és akkor maradt az, hogy Szudán. És az még mindig ott volt a fejemben, hogy tök rég utaztam Afrikába, így nagyon hiányzott, így az egész, hogy is mondjam, hogy így helyén kezeljem a dolgokat, ez vissza kell húzni engem a valóságba azzal, hogy a, nem tudom, a nehézségek, a megaláztatások, ez utóbbit ezt főleg az adminisztrációra értem, és így az egész küzdés, hogy az ember előre jusson, és legyenek jó programjai, és akkor, ja, hát akkor lemegyek Szudánba.
Ez már külön hiányzott neked?
Ez tud, mert tehát mondjuk a legtöbb ember mondjuk elutazik Indiába, tehát így Dél-Ázsiába, vagy Dél-Kelet-Ázsiába, ugye ezek így a legnépszerűbb ilyen turista célpontok. És azért valljuk be, hogy ott nagyon könnyű mindent csinálni, tehát a bookingról szállást nézel, mindent el lehet intézni online, minden fillérekbe kerül, tehát hogy ott tök szép, meg élvezhető, de úgy valljuk be, hogy kihívás azért nincs benne. Hogy annyira sokan járnak oda, annyira jól kiépült az infrastruktúra, hogy tök jól lehet nyaralni, de az a napi küzdelem az előrejutásért, a kajáért, az akármiért, az infókért főleg, az nem annyira jellemző.
Mert egy információ az gyakorlatilag nulla. Nincsen.
Az nulla. Tehát,
nincsen útikönyv, nincsenek bloggerek, akik megírnák azt, hogy hogyan lehet előre jutni, hol foglalj szállást.
Hát én őszintén szólva eléggé utána néztem, mert hát jó útikönyvet nem találtam. Volt valami ősrégi Brett a Szudánról, de az se volt túl használható nekem. És összesen 3 darab blogot használtam, aminek volt relevanciája, és abból igazából a végén úgy 2-2 váltogattam, de hát ugye azok is így gyorsan elavultak. Egyrészt az infláció miatt így az árakat azok alapján nem lehetett belőni, és hát a legtöbb ember azért a Nílus mentén utazik végig, tehát van egy akkora ország, mint fél Európa, és egy folyó menti része lakott leginkább, és ami attól távolabb van, arról lényegében nem volt információ.
Tehát téged pont ez érdekelt? Hogy...
Engem pont az érdekel, de hogy emiatt így azért kellett küzdeni, tehát így nagyon sokat kellett a helyiekkel dumálni, akkor ilyen, nem tudom, a neten képeket nézni, hogy hát ha találok egy olyat, ami úgy megfog olyan szempontból, hogy hú, ezt meg kéne nézni, de nem tudom, hogy micsoda, meg hogy hol van. Uh-huh. És aztán szép lassan így előre küzdöttem magam.
Más utazóval, külföldivel nem is nagyon találkoztál? Tehát maximum
láttál... Egy hónap alatt találkoztam egy francia biciklis lányjal, láttam egy csoportot, akik ilyen terepjárós akármin voltak, meg a végén Khartoumba együtt laktam egy japánnal. Tehát mondjuk ez így 30 napnak az átlaga.
A japán srácra jutott eszembe a helyiek és a pénz viszonya, amiről az egyik cikkedben írtál is. Tényleg ennyire rossz viszonyban vannak a számokkal?
Nem, valójában, tehát ebben van egy nagy adag humor is, de szóval 2 dolog van a számokkal. Az egyik az, hogy az infláció miatt az az ember, aki nem napra kész Szudánból, így nem nagyon tudja, hogy mennyi a szudáni fontváltási aránya, főleg, hogyha egy másik országból így hirtelen megérkezik, mint ahogy én tettem Egyiptomból. Másik meg az, hogy Szudánban ugye a hivatalos nyelv az angol, és tök jól el lehet azon kommunikálni, de hogy a számok azok így egyel bonyolultabbak. Szóval, hogy azt így a legtöbb ember persze 1-2-3-4-5-5 tudja, de hogyha mondjuk azt kell mondani, hogy 1500 vagy hogy 700, vagy hogy 75, vagy hogy 72, akkor ott már van egy kicsi ilyen hasraütés. Akkor ebből voltak nagyon vicces félreértések. Pénzváltó nem tudta megmondani, hogy mennyiért vált, aztán mást mondott, mint amit a számológépébe ír, de közben nyilván jobban jártam, vagy hát nem annyira nyilván, de hogy tehát ő se hülye azért. Vagy szobára alkudva nem tisztáztuk, hogy a 1500 az oké, az 1500, de hogy a szoba mennyibe kerül, és akkor a végén a faszil írta, hogy 250. Szóval ebből azért volt szép számmal.
Ja, meg a kávés sztori is.
Hogy... Igen. Mikor valami 30-ba került, és akkor, vagy nem is tudom, hogy volt, és akkor azt hittem, hogy dollár, mert hogy ilyen fancy helyen fancy kiszolgálás, és akkor kiderült, hogy fél dollár volt az egész, szóval.
Aha. Szóval a lehúzásnak még a nyoma se volt. Talán azért, mert ők maguk se értették a számokat, vagy azért, mert ennyire becsületesek?
Nem, lehúzás az általában nem jellemző. Néhányan megpróbálkoznak, és akkor, hogyha partner vagyok benne, akkor, tehát mondjuk stoppolásnál volt olyan, hogy el akartam menni A-ból B-ből, ugye sivatagba, tehát így, hogyha éppen nem arra megy a sofőröm, akkor vagy gyalogolok, vagy rá kell venni valahogy, hogy vigyen közelebb a célomhoz, és akkor ott volt olyan, hogy akkor bekanyarodtunk valahova, akkor oda akarok menni, jó, akkor adjál valamennyi pénzt, és akkor tudod, mindig van a magyarázat, hogy a tankolás az akármi,
aha,
ami végül is ilyen pár kilométereknél nem annyira releváns, de hát érted, most szívességet kérek, szívességet tesznek, és ilyen pár dollárokról van szó, úgyhogy nem volt gond ebből.
Uh-huh. És akkor te gyakorlatilag nagyon olcsón kihoztad ezt a Szudánban töltött időt?
Hát az elég olcsón, az a helyzet, hogy ez drágán így nem is nagyon lehet, tehát a két véglet között annyira nincs egy polgári átmenet, hogy tehát vannak olyan városok, ahol a legdrágább szálloda is ilyen 20 dollár körül van, de általában az ilyen tömegszállások, amiknek a minőségéről inkább nem beszélnék, az simán ilyen 70 cent és másfél dollár között. De hát ezt úgy kell elképzelni, hogy egy döngölt agyagpadlós, vagy egy ilyen döngölt földpadlós vályogépület, amiben mondjuk van 15 prics egy szobába, és akkor vagy egyedül vagy, az is lehet, hogy tele van ilyen szudáni ifjakkal, akik jönnek-mennek, nem tudom, egyetemre, munkába, és átutaznak éppen.
Ha, és hát mondjuk belefutsz egy ilyen szudáni fiatal csapatba, akkor megy a bandázás, meg...
Hát nem annyira igazából, mert ezek utazás, tehát amikor 2-3 nap utazással lakik valaki mondjuk a munkájától, vagy az iskolájától, egész nap úton vannak, és akkor este ugye már nem, tehát max ilyen beszélgetés, aztán ájulás, meg hát, hogy nem isznak alkoholt, és hát általában nem. Szóval, hogy ez a európai vagy nyugati fajta bulizás, ez nem annyira jellemző.
Szudánról úgy hallottam, hogy maga az ország úgy oszlik meg, hogy az északi fele a Közel-Kelethez tartozik, és az iszlám hitű emberek lakják, míg délfele inkább a keresztények laknak, és inkább úgy gondolják, hogy Afrikához tartoznak. Ez így
hát
helyén
ez az
van?
Egész Szudánra nagyon leegyszerűsítve lehet mondani, de akkor itt a Dél-Szudán a keresztény és a sima Szudán a muszlim, de Szudán az annyira nem tartozik a Közel-Kelethez, hogy valójában már Egyiptom sem. Tehát, hogy Afrika, az nekem legalábbis Kairón elkezdődik, tehát már ott megvan az az iszonyatos káosz, ami a Közel-Keletre már nem jellemző, de Afrikára igen, tehát, hogy eleve az, hogy nagyon vegyes a népesség, tehát mondjuk Kairóban is legalább annyi szudáni, meg nigériai, meg csádi, meg akármilyen ember van fekete Afrikából, mint a Közel-Keletről. Tehát ilyen szempontból szerintem nem annyira a Közel-Kelet, mint inkább Afrika.
Afrika
kapuja, ugye ezt szokták mondani, és hát Szudán az meg full fekete, tehát, hogy... De ez így igazából nem jelent semmit, annyi, hogy tök kedvesek az emberek, meg minden, de hogy nem azt érzed, mint a Közel-Keleten, hanem sokkal így kaotikusabb, a vidék az meg így sokkal, nem tudom, lassabb, meg lepusztultabb.
És akkor alapvetően az emberek leginkább nem értik, hogy te mit keresel ott például, amikor meg akarsz mászni egy hegyet, kinézel magad.
Jó, hát az igen, ezek mondjuk elég speciális helyzetek, mert tehát én nagyon szeretek mászkálni, meg felmászni mindenféle dologra.
Mentek az úton, látsz egy nagy sziklát, hegycsúcsot, és azt mondod, hogy na, én oda fel fogok mászni.
Igen, igen, pontosan ez volt, hogy ahogy taxiztam, meg stoppoltam északról délfelé, így a Nílus mentén, láttam csodálatos hegyeket, és hát ugye ez a gyakorlatilag a Szahara közepén van, tehát itt nagyon nincs tereptárgy, meg így a Nílus mentén, tehát hogy nem nagyon tudsz elmenni, mondjuk így kirándulni, mert van nincs, a sivatag, és kész. Tehát egy csomó helyen ez nem más, mint ameddig a szem ellát egy ilyen lapos kőrengeteg. És akkor mégis voltak ilyen néhány száz méter magas kiemelkedő sziklák, és akkor igen, néhánynál kitaláltam, hogy annak fölmegyek a tetejére, akkor azt úgy azért valamennyire meg kellett tervezni, mert el kellett oda stoppolni, aztán begyalogolni a sivatagba.
És akkor ehhez nem volt semmilyen használható információ, szóval minden
ez abszolút semmi, mert hát ez nem olyan, amit így a helyiek vagy bárki valaha megmászott volna, mert hát így teljesen értelmetlen.
Helyiek minek mennek oda föl? Sőt, minek bolondnak néznek. Föl,
igen. Igen, meg azért ezek elég, tehát ilyen magas sziklás dolgok, szóval volt egy pár hely, ahol így mászni kellett egy kicsit, aztán egy másik úton lejönni. De nyilván, tehát az kizártnak tartom, hogy senki nem ment oda föl korábban. Megtaláltam nyomokat is, amik arra utalnak, hogy valahol, valamiért valaki oda fölment valamit csinálni. De hát így nem jellemző. Szóval így akkor a legközelebbi falvakba ott így szóltam az embereknek, hogy így ha-hó, fölmegyek a hegyre, oda, és akkor így értetlenkedtek, meg minden, aztán csak úgy tudják, hogy legalább egyszer ott voltam, és elindultam.
Mert hogy itt teljesen magadra vagy utalva. Tehát,
persze,
hogy valami történik, leesül a szikláról, akkor...
Nem, akkor semmi, akkor az addig tart, amíg meg nem találnak. Tehát ott csak saját erőből lehet fölmenni, meg lejönni.
És mondjuk, amikor elmész megmászni egy hegyet, akkor szólsz a helyieknek, hogy te most elmentél oda mászni, és ha mondjuk 3 napig nem jössz, akkor kezdjenek-e keresni téged?
Ezt nem is kell mondani, ezt tudják maguktól.
Tudják, aha. És hogyha mondjuk valami történne, akkor el is indulnának és keresnének
téged. Hát vélhetően igen. Aha. Ha más nem, akkor legalább azért, hogy a szobában lévő cuccaimat, nem tudom, hogy azzal mit csináljanak, vagy persze, tehát azért ebben van felelősségük nekik is.
Aha. És akkor viszed magaddal a vizet, viszel egy kis kaját.
Igen, általában azt szoktam, hogy 1 kiló banán, 1 kiló grapefruit, mondjuk 3 liter víz, és akkor tudom, hogyha minden kötél szakad, azzal 2 napig el vagyok valahogy.
Aha, és akár fönn is aludnál ott? Tehát készültél ilyenre is? Vagy
nem, ilyenre abszolút nem. Nem, hát ez ilyen puszta szikla, tehát akkor oda kéne vinni rendes hátizsákot, az éjjel hideg van, szóval hogy akkor ahhoz viszont meg kell felszerelés, legalább egy hálózsák, de meg több víz. Tehát nyilván más az, hogy valahogy túléled sztorit, meg más az, hogy jól érzed magad közbe. És ahhoz, hogy jól érezzem magamhoz, akkor kellett volna vinni mondjuk 8 liter vizet, meg nem tudom. Szóval, hogy igazából minél jobban akarod magad érezni, annál több mindent kell cipelni. Annál nehezebb, annál lassabban mész. És akkor nem is beszélve arról, amikor fölmásztam, lejöttem, és akkor utána mondjuk 3 órát gyalogoltam a sivatagba az út mellett, mert nem volt forgalom.
Nem jött autó?
Nem jött autó. Aha. És amikor jött, akkor elvittek 5 kilométert, akkor megint gyaloglás, aztán jött egy másik, az elvitt 10-et, mert hogy ilyen helyiek, akkor csak felugrottam a pick-upra, de hát így mentek egyik faluból a másikba, úgyhogy...
És általában felvesznek? Tehát van...
Túlnyomó többség.
Vagy igen. Kiállsz az útra, és itt aztán senki nem megy át, biztos, hogy meg fogtok állni, kiállsz az út közepére, és azt mondod, hogy stop.
Nem, általában megállnak.
És a víz, amit viszel, erről posztoltál egyébként, hogy milyen vizet ittál egy pár napig. Ez az a víz, vagy itt már azért?
Igen, ez egy nagyon érdekes sztori. Szóval Szudánban mindenhol látsz az utak mellett, meg a városokban óriási ilyen agyag korsókat, agyag hombárokat, amikbe víz van. Ezek általában le vannak takarva valamivel, hozzájuk van láncol, vagy nem is párgával, hozzájuk van kötözve valami fémbögre, és akkor a helyiek ebből isznak.
Mindenki ugyanabból.
Mindenki ugyanabból. De hát ugye ez így a későbbiek fényében nem lesz már akkora extra. És akkor egyik szállásomon éjszaka ki akartam menni városba, szóval egy utcás valami, de valamiért városszerű, sokan laknak nagy területen, hogy kimegyek vizet venni, és akkor mondta a tulaj, hogy ne menjek ki, hát itt az ivóvíz. Úgy néztem, hát mondom, jó, oké, így megmerítettem az üvegemet, és hát tök sárga volt a víz. De hát tudod, ott vagyunk a Szahara közepén, valójában minden sárga, tehát bármit kinhagyok, az belepi a por. Elég gyorsan. Úgyhogy gondoltam, hogy jó, hát van benne egy kis homokpor, nem számít, majd leülepszik, vagy nem. De hogy akkor így ez van. És akkor így ittam, nem lett tőle bajom. Akkor másnap is ittam. Aztán gondoltam, hogy na jó, akkor ezt egy kicsit azért fel kéne forralni, mert tényleg nem tudom, hogy miből van. Felforraltam, akkor is ittam, és így két nap után így van, ez így azért nagyon nem jó, tehát így lehet kapni palackozott vizet, így mégiscsak európai vagyok, így vissza kéne állni rá. Kérdeztem a faszit, hogy hol szűritek meg ezt a vizet, és így milyen vizet. És hát mondom, ezt, amit iszom, és akkor milyen szűrés. Mondom, hol szűritek meg, és így, ja, ez sehol, ezt itt innen hozzuk a Nílusból, és így lemutatott a mellettünk lévő folyóra, hogy ott szokta megtölteni.
Ami onnan északra van, az összes koszmocsok, és minden benne van.
Igen, mondjuk szerencsére nem Egyiptomba voltunk, ahol már még egy kis extra belement volna, de hát azért, tehát az, hogy a helyiek azt hiszek, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy nekem is ezt kéne. Úgyhogy aztán onnantól kezdve akkor radikálisan átálltam a palackozottra.
Hát ez tényleg csoda, hogy nem lett semmi bajod. Bele ittál abba. Hát gyakorlatilag a Nílusba bele.
Igen, igen.
Aha. És
igen.
Hogy kerül, azt tudod, hogy kerül a folyóból ezekbe az agyag edényekbe a víz? Hogy az, hogy
semmi, leviszik az edényt, megtöltik.
De hogy így erre van egy szakosodott
van
ember,
aki ezt... Van szamár, meg kordé, meg ilyesmik.
Aha. Tehát ezt megoldják.
Megoldják. Aztán hát beszélgettem az egyszem átutazómmal, mondta, hogy hát ő meg biciklivel volt, Addisból ment Kairóba, és hát mondta, hogy ő se szívesen issza ez, de hát ugye bringával, meg néha Nílus menti út azért egy 10-20-30 kilométer eltávolodik a folyótól, és mondta, hogy annyi vizet nem tud magával vinni, amennyi egy ilyen napi túrához, vagy napi tekeréshez kell, úgyhogy néha ő is rákényszerült. Uh-huh. Azt ott mesélt valami súlyos sztorit, hogy nem tudom, vagy egyik ilyen turiszt meghalt, aki ebből volt, ami teljesen reálisnak tűnik. Aha. Aztán nekem is lett tőle egy kis gondom, diagnosztizáltam magam a neten, kiderült, hogy ez valami parazita lehet, elmentem a gyógyszertárba, hogy adjanak rá valamit, és úgy látszik, nem én voltam az első, aki ilyennel.
Aha.
Megkereste őket úgy, hogy szemrebbenés nélkül mondták, hogy igen, az, leraktak elém két gyógyszert, hogy akkor melyiket kérem, melyik a jobb, mindegy, akkor adja az olcsóbbat, az volt mondjuk $1,500, és akkor azt mondta, hogy egy hétig kell szedni. Bevettem az elsőt, és egy 10 percen belül minden bajom elmúlt. És akkor azért végigszedtem az egy hetet, de akkor már semmi bajom nem volt.
Uh-huh. És végül is, amit ettél, az ugyanaz, amit a helyek esznek.
Persze, nincs, tehát fej, ott nincsen turista infrastruktúra. Uh-huh. Tehát legtöbbször az volt, hogy amit az étterembe adtak, az volt a kaja. Tehát nem választék volt, nem volt, ahol mondjuk csak hal volt, és mondjuk csak délben, tehát mondjuk 11 és 1 között.
Aha.
És akkor se előtte, se utána nem tudtál lenni, meg más se tudtál lenni.
És ott is kézzel?
Kézzel.
Kézzel, aha. Hát akkor mégis, hogy volt, többször is rosszul voltál, vagy csak ez
nem, azért? Nem, nem.
Hát akkor ez hatalmas szerencse azért.
Persze, de amúgy így nagyon sok tiszta dolgot esznek, tehát ez is az én hülyeségem volt nyilván. Tehát mondjuk például valamiért nagyon megy a fánk.
Fánk.
Nem fánk alakú, kicsit olyan, mint a inkább ilyen golyószerű, de fánk íze van, és fánk állaga van. Tehát tészta, egy ilyen tészta golyót beraknak forró olajba, és így esetleg megszórják porcukorral. És akkor mondjuk ilyeneket nyugodtan lehet tenni, mert forró olajtól nem lesz sok bajod, meg a húsokkal sincs semmi, mert azokat is így általában jól átsütik. De hát az éttermi, tehát én hiába mondom azt, hogy úgy ennék egy csirkét, amikor azt mondják, hogy nem tudom, tegnap vágtunk kecskét, és akkor a faluba lévő mindhárom helyen, ahol adnak enni, mind a három helyen kecske van. Mondjuk ugyanaz.
Ugyanaz.
És akkor jó, hát csirkát majd talán holnap. Aha.
És a piacokon, én úgy képzelem el, hogy ott azért nagyobb a választék, és ott az ember talál mindenféle dolgokat. Vagy
hát a piacon ott találsz, csak az még ugye messze van a készételtől. Tehát, hogyha mondjuk tudsz csirkét bontani, meg ilyesmit, akkor tudsz magadnak sütni, de nyilván tehát a nagyobb városokban ott ez kevésbé probléma, de így a vidéken ott elég korlátozottak a lehetőségek.
Aha. És említetted ezt a közösen egy pohárból, akkor akár egy étterembe is leültök, és egy pohárból iszik az egész asztaltársaság.
Igen, igen. Tehát kín van egy pohár, meg egy kancsó, egy műanyag kancsóba víz, és akkor mindenki abból tolja.
Az tök jó. Említetted, hogy volt Kártumban, helyekkel bandáztatok a két Nílus, a kék és fehér Nílus összefolyásánál. Hogy néz ki egy ilyen, hogy a helyekkel bandázol?
Hát ez tulajdonképpen... Tehát van a Kartum közepén egy elég nagy sziget, az a neve, hogy Tuti, egy Tuti hely egyébként.
Tuti hely.
Tuti hely, és a partján, mármint amikor éppen nincs víz alatt, nyilván vízállástól függ nagyon sok minden, akkor kihordanak a helyiek több száz műanyagszéket, kitelepül több tucat néni, kardamomos, meg gyömbéres kávét, meg teát csinálni, akkor megjelennek a helyi fiatalok, akik mondjuk ilyen motorcsónakkal körbevisznek, Tehát így kiépül egy komplett ilyen mini szolgáltató, igen, egy mini fesztivál, akkor van, aki kihozza a lovát, és akkor lehet lovagolni, valaki kihoz egy kvadot, akkor lehet kvadozni, akkor vannak, akik a legközelebbi aszfaltúttól egy ilyen tüskés sövénnyel így lezárják a részt, és akkor bérelni kell tők csónakot, hogyha nem akarsz körbegyalogolni mindenhol, akkor elvisznek egy... Hát a távolság mondjuk 50 méter, de akkor elvisznek a Níluson egy ilyen 5 perces ilyen mini tripre,
aha,
és akkor fizetsz érte mondjuk $1,500, szóval ilyen nem nevezném egyébként lehúzásnak sem, mert nagyon vicces. Tehát, uh-huh, hogy olcsó, és a helyiek is ezt csinálják, annyi, hogy ahelyett, hogy sétálnának 5 percet, ahelyett 5 percet ülnek egy motorcsónakba, és akkor ott megtesznek a végén egy 50 méteres távot, hogy ne kelljen átmászni a tüskés bokrokon.
Közben megy a zene, alkohol folyik?
Közben megy a zene, alkohol az nem folyik. Hát az egy másik szegmens, amihez idő kell, hogy az ember azt felfedezze. Tehát, aha, hogy így nagyon nem lehet alkoholba belefutni, de ha az ember keresi, akkor így azért szokott adódni alkalom.
Uh-huh. És nem is isznak? Vagy úgy, mint Iránban, amit talán még meséltél is, hogy illegális otthoni sörfőzések mennek?
Igen, hát itt a sör nem megy, itt datójából készítenek rettenetes minőségű dolgokat, aha, illetve hát mondjuk palackozott viszkit találtam, azt meg Kamerunba gyártják és Csádból, uh-huh, csempészik. Szóval igazából így hozzá lehet férni dolgokhoz, de minek? Tehát, aha, egyszerűen annyira meleg van, hogy az ember így nem nagyon kívánja.
Uh-huh. És mondjuk, amikor megjelensz egy ilyen, a helyiek ott éppen szórakoznak, akkor te mennyire kapsz ilyen kitüntetett figyelmet? Tehát megjelensz, és akkor mindenki oda rohan hozzád, vagy inkább távolságot tartanak, beszélgetnek,
meghívnak? Nem, egy csomószor odajönnek, akkor közös szelfizés, ugye az megy most nagyon.
Megy a közös szelfizés?
Igen, az utóbbi években. Akkor ilyen alapkérdések, ki vagy, honnan jöttél, stb. Uh-huh. És aztán, amikor már mindenki kiszelfizte magát, akkor általában hagynak.
Aha, tehát ilyen nagyon mély beszélgetésekben azért nem nagyon lehet.
Hát abban, hogy elég nehéz.
Aha, és mi érdekli őket? Csak ennyi, hogy honnan jöttél ki, vagy...
Hát meg mit csinálsz, miért, aha, jöttél ide? Aha. Szokás. Tehát így nehéz elmondani, mert miért mentem oda, azért, mert szeretek így lötyögni ilyen helyeken. Tehát, uh-huh, hogy nincsen, igazából olyan, azt nem mondanám, hogy Szudánban nincs látnivaló, mert tehát mondjuk az épített környezetben ez a rengeteg ókori rom, ez azért elég fantasztikus, de ezek nem akkorák, mint az egyiptomiak, nincsenek olyan állapotban, tehát aki ilyen romokra vágyik, meg ilyen nagy dolgokra, az mondjuk nem Szudánban jön, hanem az alaposabban megnézi Egyiptomot.
Uh-huh.
Tehát ezek inkább ilyen kis rejtett dolgok, amikre ráadásul erőfeszítést kell tenni. Úgyhogy nem annyira nyilvánvaló az, hogy emberek elmennek Szudánba azért, hogy megnézzenek szép dolgokat. És a táj az meg olyan, hogy hát az is tök szép, de hát sivatag, szóval kb. Semmi nincs benne. Legalábbis, uh-huh, amerre jártam, az mondjuk nem kevés hely. És hát van az országnak azért egy óriási nagy szegmense, ami számomra tök ismeretlen, ez a Vörös-tengeri partvidék, amiről mindenki azt mondja, hogy fantasztikus. Uh-huh. Tehát az ilyen hegyes, teljesen ott városok sincsenek, az tök érintetlen.
És oda is elmentél?
Hát annak a peremére mentem, és, uh-huh, az így ki is jelölte a célt, hogyha legközelebb visszamegyek, akkor mindenképpen oda érdemes menni.
Akkor az lesz a következő. Aha.
Mert ott tényleg semmi nincs. Csak a sivatag, a tenger.
Uh-huh. De felfedeztél még egy vidéket, ez a Darfur, ami Szudánnak a hát dél-nyugati régiója.
Így van.
Ahol azért már nem ez a teljes biztonság van, és ott konfliktusok voltak. Hogy néz ki ez a vidék arra?
Igen, hát ez nekem egy régi hobbim volt, tehát amikor először voltam Szudánban, mondjuk úgy 15 éve kb., akkor az volt az egyik célom, hogy eljussak Darfurba, akkor ott ponton volt a polgárháború, és leszerveztem magamnak mindenféle interjúkat, járőröket az Afrikai Unió csapataival, és akkor legvégén megtagadták, tehát hogy nem tudtam eljutni végül is Darfurba, de ez így benne volt vég a fejembe, hogy ez egy tök érdekes vidék, és így mindegy, egyszerűen csak érdekelt. Tehát nem, most abszolút nincs aktualitása, egyszerűen csak kíváncsiság.
És a konfliktus helyzet ez mennyire oldódott meg mára?
Hát az így szépen lassan oldódik. Most anélkül, hogy belemennék az ilyen politikai dolgokba, az a lényeg, hogy az utóbbi években egyrészt így a gazdaság egy kicsit elkezdett összeomlani, meg ugye a pénzük, tehát hogy így egyre nagyobb az elszegényedés. Viszont ezzel párhuzamosan, meg az addig regnáló elnöktől, Omar al-Bashirtől egy katonai tanács, és utána pedig egy civil összefogás átvette a hatalmat, tehát nyilván a katonai tanács vezetett, és akkor mellette a civilek valamilyen szinten jogot kaptak arra, hogy idővel valamilyen formában beleszólhassanak az ország sorsába. Mindenesetre ez az egész ez azzal járt, hogy egy ilyen eléggé látványos ilyen politikai enyhülés következett be, amit én abból szűrtem le, hogy egyre több olyan emberrel találkoztam, tehát hogy nyilván kérdeztem, hogy lehet utazni Darfurba, hogy mi van Dél-Kordofán tartományba, a dél-szudáni határnál, meg egy pár ilyen helyen, ahova így szívesen mentem volna, és mindenki azt mondta, hogy jó, gyere nyugodtan, most teljesen jó, tök normális a helyzet. Úgyhogy gondoltam, hogy akkor ezzel lehet, hogy érdemes lenne futni egy kört, és akkor valóban, tehát meg most volt az az időkapu, ami lehetővé tette, hogy már elég szabad ahhoz, hogy még menjünk, viszont mivel még nincsen rendezve semmilyen konfliktus, ezért nem tudni, hogy ez így is marad-e. Mindenesetre most volt egy pár hónap, amikor ezt meg lehetett csinálni.
Az országnak a többi részén ebből a konfliktusból semmit nem is lehet érezni?
Hát nem nagyon, legfeljebb annyi, hogy mondjuk sok Darfuri van Khartoumban, de hát az egyébként is normális, mert mégis csak egy főváros. Szóval, hogy amúgy is arra felé tendálnak a legtöbben, tehát ilyen taxisok, diákok, ilyesmi, mindenki nagyon kapacitált, hogy menjek.
Akkor kiderült, hogy lehet menni, és akkor elhatároztad, hogy akkor Darfur, és hogy mikor jött ez az ötlet, hogy akkor meg kéne mászni ott ezt a bizonyos hegyet, amit megmásztál?
Ez meg egy teljesen máshonnan induló sztori, tehát én vezetek túrákat, aminek az a különlegességük talán, hogy olyan helyekre szervezem, ahova mások nem. Tehát, hogy engem azok a helyek érdekelnek, ahol amiket más nem ismer. És aztán úgy alakult, hogy a tavaly volt Irakban egy ilyen nagyon kis csoportos túrám, és akkor ott mondták a srácok, hogy ők megmásznának további csúcsokat is Afrikában erre-arra. És amikor lementem Szudánba, illetve korábban elkezdtem szervezni dél-szudáni túrát, ami tulajdonképpen így anyagi okok miatt nem jött létre, de tehát lehetséges volt az. Tehát akkor már tudtam, hogy igazából csak pénzkérdés az, hogy lemenjünk Dél-Szudánba, ott megmásszunk egy jó nagy hegyet, és utána visszajöjjünk, és miután ott voltam Szudánba, gondoltam, hogy na, akkor ezt érdemes lenne megpróbálni, megnéztem, hogy hol a legmagasabb hegy, az Dél-Darfurban van, és akkor végül is egy hónap utazás után találkoztam végre egy emberrel, aki azt mondta, hogy igen, ezt meg lehet csinálni, és tud segíteni a szervezésben. Meddig az volt, hogy találkoztam ezekkel az önjelölt guide-okkal, meg ilyen mindenféle ilyen turisztikába magát beleártó helyivel, és akkor mondták, hogy persze, hogy ja, valamit tudnak, de igazából semmi nem volt, tehát teljesen nyilvánvaló volt, hogy se kép, se hang, hanem hogy ismernek valakit, aki ismer valakit, aki ismer valakit, és akkor, hogy ja, talán. És leutaztam az eritreai határvidékre, egy Kassala nevű városba, ott couchsurfingeltem, és az egyik ilyen hoston mondta, hogy hát alhatok náluk az irodába. És bementem az irodába, és így tök szépen volt berendezve, úgy, mint egy európai iroda. Na jó, nyilván pont úgy nem lehet sehol máshol, de hogy ilyen nyugatias volt, ilyen megnyugtató volt a szemnek, hogy így esztétikailag mutatott valamit. És akkor kérdeztem, hogy mivel foglalkozik, egy ilyen 25 éves kis csaj volt, tök kedves, akkor mondta, hogy vadásztúrákat szervez az eritreai határvidéken. És gondolom, fú, ez tök jó, hát akkor így nyilván akkor tud, ismer embereket, meg tud jó helyeket, és akkor egyből megkérdeztem, hogy le tudna-e szervezni Darfurba egy ilyen túrát. És akkor másnap mondta, hogy igen. Úgyhogy akkor egyből küldtem haza az üzenetet, hogy akkor jövő hónapban akár lehet jönni Darfurba, és meg tudjuk mászni Szudán legmagasabb csúcsát.
Ez ugye, azt még tegyük hozzá, hogy ez az új Szudánnak tehát ugye Szudán ketté vált, és ezért lett egy új csúcs.
Igen, tehát akkor ezzel így az elején felvetett mondatodat le is lövöm, tehát ez nem egy olyan csúcs, amihez mászni kell, vagy túl magas lenne, ez 3000 méter fölött van egy kicsivel. Ez azért alakult így, mert a régi Szudán, tehát ami mondjuk 10 évvel ezelőtt volt Dél-Szudánnal együtt, annak a legmagasabb csúcsa a Kinyeti, az most Dél-Szudánhoz tartozik. Tehát Szudán legmagasabb csúcsa, az gyakorlatilag Dél-Szudán kiválása óta lett a legmagasabb. és mivel viszont azóta polgárháború van, ezért az garantáltan nem mászta meg senki. Lehet, hogy ilyen helyi pásztorok voltak fönn, de mondjuk akikkel mentünk, ők se voltak igen. még.
Ők meg tipikusan azt kérdezik, hogy oda miért menne föl bárki.
Így van, így van. Szóval, hogy ők se voltak, és akkor ebből következett, tehát nyilvánvalóan voltak fönn azon a csúcson, mert hát láttam is róla fotót. Uh-huh. Tehát egy darab fotót találtam a neten erről a
kráterről. De akkor még nem az volt Szudánnak a
legmagasabb
pont? Az csak egy pont volt.
Igen, az volt a második legmagasabb, és egy, hát egy elég impresszív, mert egy óriási kráterben két tó, ilyen gyönyörű vulkáni környezet.
Ha megtaláltad ezt a fotót akkor?
Igen, egy darab elég rossz minőségű kép volt a neten, most egy kicsit teleszemeteltem, úgyhogy ha jobbat találtok, az valószínűleg az enyém már. És tehát az a lényeg, hogy azon a csúcson voltak fönn korábban, de akkor még nem Szudán legmagasabb csúcsa volt, tehát ez igazából parasztvakítás, amiről beszélünk, klikvadászat.
De működik. Tehát én amikor elolvastam, akkor így elsőre nem esett le. Tehát, hogy az ember elolvassa, és akkor így bele sem gondol, és utána kezdtem el, hogy ez most hogyan, hogy ott, nem tudom, évezredeken keresztül nem volt ember, meg, és akkor szépen lassan, amikor végig gondoltam, akkor leesett, és azt ez de jól hangzik, és hogyha most nem tudom, megkerestél volna, hogy figyelj, van egy ilyen lehetőség, hogy Szudán legmagasabb pontját először megmászni, és indul egy ilyen kvázi expedíció, akkor én is egyből jelentkeztem volna, mert ez már így tök jól hangzik. Uh-huh. Legyen clickbait, vagy nem, de uh-huh. én megvettem volna.
Az igazság, hogy ebbe annyira nem gondoltunk bele, hogy ezt mi is akkor raktuk össze, amikor már lefelé jöttünk.
Igen.
Tudod, ez a Danikám, hogy is van ez, hogy ez Szudán legmagasabb pontja, viszont akkor ki volt itt előttünk, tehát ki mászta meg, és akkor hát mondjuk 15-20 éve lehet, hogy megmászták, na várjál, de akkor még nem ez volt a legmagasabb, te figyelj, ezt mi először, tehát ez volt az első megmászása uh-huh. így ebben a formában, és akkor fú, nagyon jó, hát akkor ennek van egy kis extra sportértéke.
Uh-huh. Mert hogy csatlakozott hozzád az iraki útról más is?
Igen, hát tulajdonképpen ők a felfedezőim, én pedig a szervező vagyok. Uh-huh, uh-huh. Úgyhogy ezért ezek a túrák nincsenek is meghirdetve, és emiatt csatlakozni se lehet. Hát itt ezekkel a túrákkal az a gond, a legnagyobb, hogy nagyon nehéz egyrészt költségvetést készíteni rájuk, másrészt időben meghatározni, hogy ez mennyi ideig tart. Szóval úgy néz ki, hogy hát ugye a repülőjegy az egy tétel, de hogy emellett így kellenek engedélyek, belső repülés, terepjáró bérlés, és akkor még csak ott vagy, és nem tudod, hogy milyen egyéb kihívásokkal kell szembenézned. Uh-huh. Úgyhogy most is nagyjából az történt, hogy megnéztem a térképet, beszéltem a helyiekkel, azt mondták, hogy jó, ez körülbelül egy egyhetes túra Khartoumból. Rendben, akkor így szerveztük le, így vettük meg a hazarepjegyet, a Darfuri repjegyet, oda-vissza, stb. És amikor megérkeztünk, akkor hát nem úgy van az, hogy leszáll a géped és elindulsz a tájba, hanem hogy akkor oké, ma akkor itt kell lenni, és akkor találkozunk a rendőrfőnökkel, elmegyünk a nem tudom, a katonai biztonsági szolgálathoz bejelentkezni, meg valami papírért, és találkozunk a helyi lázadó csoportoknak a vezetőjével, mert hogy
ezért, ez már az ő területük.
Igen, hát ő külön békét kötött a szudáni hadsereggel, de hogy, és akkor emiatt így be tudott költözni a városba, de hogy ő volt az, aki ott ismerte a terepet, meg az embereket. És akkor találkoztunk vele, kérdezte, hogy mit szeretnénk, így udvariasan bemutatkoztunk, elmondtuk, és akkor, tehát igen, ez 4-5-6, hát ez olyan 6 nap. Akkor jó, de hát igazából nekünk erre egy 3 napunk lenne, hogy megnéztük a térképet, meg beszéltünk emberekkel, és hát így tök közel van. És akkor mutasd csak a térképet, és akkor volt mondjuk így 90 fokba elágazik két út, és az egyikhez közel volt a csúcs, mondjuk egy 100 kilométerre. És akkor, aha, hát ez az út, ez nagyon veszélyes, most le is van zárva, erre biztos nem tudtok menni, akkor másik irányba kell menni. De hát az meg ugye a tök másik irányba ment. És akkor hát azon ugyanennyit, és akkor utána többit azt meg terepen, kocsival, aztán gyalog, meg Szamárháton. Úgyhogy mondtát, akkor ez ilyen alsó hangon 5-6 nap, hogyha nem jön közbe semmi. És akkor tudod, így odaforultam a srácokhoz, hogy oké, ez tervezhetetlen, tehát az, hogy egy utat lezárnak, vagy egy út nem biztonságos, az nem olyan, hogy ráadásul úgy, hogy ez mondjuk 3 nap gyaloglás plusz jelent, az nem olyan, amit így előre meg tudok mondani. És hát most az van, hogy idejöttünk, eddig ennyi pénzbe került, hogyha hazamegyünk úgy, ahogy terveztük, akkor nem másztuk meg, tehát akkor közelébe sem mentünk. Vagy elmegyünk, lesz, ami lesz, viszont akkor azért lesznek még extra kiadások. viszont uh-huh. akkor elég jók az esélyeink. És akkor jó, hát akkor hajrá. Tehát, hogy ez olyan hely, ahova nem mész vissza, soha többi, meg sose lesz jobb.
És még így a repülő, visszafele repülőbe még belefértetek? Tehát, hogy
nem, abban se, semmiben. Nem, nem. Nem,
és egyöntetően mindenki mondta, hogy benne van, és menjetek.
Persze, mert de hát ez ugye egy ilyen egyszerű dilemma helyzet, hogyha valami belefektetsz mondjuk persze. 100-at, és nem tudod megkapni, és azt mondják, hogyha befektetsz még 100-at, akkor megkapod, akkor még mindig jobban jársz, mint hogyha azt mondod, hogy nem, és akkor eleve buktál igen. mindent. Csak ez ugye nem, tehát így arányaiban nem pont így néz ki, meg itt olyan, hogy itt az élményt veszed meg valójában, tehát azért fizetsz pénzt, és az így beárazhatatlan. Tehát, hogy muszáj kifizetni, és cserébe viszont olyat kapsz, aminek be se tudod lőni az árát, mert azóta ez a téma, ez a sztori, hogy ez milyen jó út volt.
És akkor nekivágtatok.
És akkor nekivágtunk, és hát mindjárt az elején így voltak gondok, mert amint elhagytuk az aszfaltutat, hogy bementünk a Bozótba, reggel mentek a gyerekek iskolába, meg tehát tényleg ilyen National Geographic-os.
Hát ez az iskola kifejezés, ez egy kicsit túlzás, én láttam ezeket a fotókat, hát hogy inkább ez egy ilyen, hát iskolának iskola, de amilyen körülmények ott voltak, hát azok.
Jó, hát az egy másik sztori. És akkor volt egy utolsó ellenőrző pont, ott meghívtak egy üdítőre, meg kicsit el kellett beszélgetni a katonákkal, és akkor mondták, hogy jó, hát akkor lehet tovább menni. És így hajtottunk fel egy hegyre, és akkor az utolsó kép az volt, hogy két ilyen járőr jeep, mind a kettőnek ilyen állványos gépfegyver a hátulján, és akkor kettő között meg így kifeszítve spárgák, azon száradnak a ruhák. Meg az egyiken egy hordó víz, és akkor itt én abból ott fürdenek a katonák, és hát így jó, kicsit ilyen Mad Max-es. Elhagytuk őket, és egy pár perccel később így megálltunk egy tisztáson, és így ott körbevettek ilyen gyerekek, ilyen fegyverekkel, macsetével.
AK-kal.
Aha, így húzta maga után a macsetét, ilyen rasztahaj, ballonkabát, napszemüveg, klasszik.
Hány évesek?
Ilyen tizen...
Pár.
És néztem, hogy fú, na jó, ez elég gyorsan összejött ez a sztori, vagy elég gyorsan véget ér.
Akkor ők miért veszélyesek, vagy őtőlük miért kell félni?
Igazából félni nem kell, de ők azért veszélyesek, mert egyrészt gyerekek, tehát hogy nem feltétlenül érzik a tetteiknek a súlyát. Másrészt nem volt velük felnőtt, aki bármilyen módon irányította volna őket. Harmadrészt elég olcsó az ember élet erre. Tehát az meghal valaki, az így teljesen elseásnak. Tehát, hogy olcsó az ember élet, meg ugye nem csak a megölés, tehát itt a csonkítástól elkezdve itt minden nagyon ment. Tehát egy gyereknek semmiből nem áll mondjuk levágni a kezet, hogyha arról van szó, tehát nem érzi át, hogy nem csak az, hogy fájdalmat okoz, hanem hogy ez tök értelmetlen, meg fölösleges. Úgyhogy ezek miatt, meg hát így elég rendesen be voltak szívva.
Még ráadásul.
Igen. Úgyhogy, és akkor ilyen nem voltak túl barátkozóak, aztán így a helyi szudániaink, akik voltak, ők így próbáltak velük egyezkedni, de hát az lett a vége, hogy ott körbevették a kocsit, közben ott próbáltunk velük valamit dumálni, és akkor elküldtek egy felnőttért. Tehát, hogy annyira nem járt ott külföldi évtizedek óta, hogy tehát nem nagyon láttak fehér ember se, meg...
Tényleg, hogyha 10 éves gyerekek, akkor ők soha nem láttak.
Soha nem láttak. Akkor, hogy kell egy felnőtt, aki tud dönteni, tehát, hogy mik vagyunk mi, tehát, hogy nem vagyunk, hogy kémek, vagy katonák, vagy újságírók, vagy mit akarunk itt csinálni. Tudod, az, hogy fel akarunk menni egy hegyre, az ilyen teljesen ködös és megfoghatatlan cél volt. Úgyhogy szépen aztán a következő napok azok nagyjából azzal teltek, hogy ilyen fél napokat várakoztunk különböző embereknek az engedélyére, a véleményére, vagy az, hogy megjelenjen és döntést hozzon. Uh-huh. És hát nekik egy tök új helyzet volt, mert ugye nem tudtak velünk mit csinálni, nem tudták, hogy mik vagyunk.
Gondolom, senki nem mert dönteni. Mindenki tovább passzolta a felettesének.
Amikor a parancsnok helyettes azt mondta, hogy jó, menjünk, akkor fél órával később megállítottak, és akkor kellett várni 2 órát, hogy jó, de az a parancsnok helyettes volt, hogy a parancsnok az nem mondott rá semmit, mert nem volt ott, vagy nem tudom, és akkor ott kell aludnunk. Akkor jó, akkor ott alszunk, és akkor másnap összegyűlt a faluba sok ember, akkor kitaláltak valamit, hogy akkor nem tudom, fizessünk ennyi pénzt, és akkor valamit ők adnak cserébe. És akkor mondtam nekik, hogy nem, mert hogy nekünk mások a prioritásai, minden tovább akarunk menni, nem akarunk itt maradni, nem akarunk egy csomó mindent. jó, akkor megint visszamentek, újra tárgyalták, jöttek, mondom, hát így ez már közeledik. És amikor végre megértették, hogy tegnap akarok, tehát nem volt nálunk fényképezőgép, nem volt nálunk kamera, nem volt nálunk fegyver, nem volt nálunk látványosan sok készpénz, tehát hogy nem az volt, hogy ilyen $100 kötekből ott izé minden röppentek, hanem így keményen megalkuttunk mindenre. Akkor végén így mutattuk neki az előző évi iraki mászásunknak a csúcsfotóit, ahogy állunk fönn, kurd zászló, magyar zászló, hideg van, sok ember. Akkor mondták, hogy na jó, akkor valószínűleg mi tényleg azok vagyunk, de és akkor tovább engedtek egyik faluból a másikba, és akkor következő nap ugyanez. És akkor szépen kellett egy olyan 3-4 nap, mire ott elterjedt a környéken, hogy itt most van egy ilyen expedíció, és onnantól kezdve olajozottan ment. Tehát inkább azt mondom, hogy a vége az már egész jól ment. És ezekben a túrákban az érdekes, hogy ezek megismételhetetlenek. Tehát, hogyha én ezt úgy próbáltam meg volna leszervezni, vagy vezetni, hogy előtte oda megyek, és végigjárom én, akkor hát egyrészt jó eséllyel nem jött volna velem senki, mert ugye annyira körülményes, meg annyira, tehát fizikailag óriási kihívás volt ez, hogy több napot Szamárháton, tehát én úttalan utakon, hegyek között, éjszaka gyalogolni, gyorsan gyalogolni cuccokkal, és vagy Szamáron ugyanezt, és így minden nap más helyzetekhez alkalmazkodni.
Ez az, hogy vittek egyik helyről a másikra, vagy ez már maga a túra volt?
Ez már maga a túra, és hát lényegében a kettő az ugyanaz volt, tehát hogy maga...
Tehát mindig haladtatok előre, mentetek előre?
Mindig, és éppen... Minden nap haladtunk előre, csak így lassan, tehát ilyen pár órákat, mert napfele az mindig azzal telt, hogy kik vagyunk, mit csinálunk, hova megyünk, de.
Az ellátást azt tőlük kaptátok?
Igen.
És velük kettetek, velük...
Igen, tehát teljesen önellátóak, viszont semmilyen, tehát ugye nyilván, hogyha turista nincs évtizedek óta, akkor semmi nincs olyan, ami nekünk külön van. Úgyhogy csomószor, tehát az volt reggeli, hogy mondjuk egy ilyen feldrabolt kecskét forró vízbe megfőztek, és akkor ugye nem volt fűszer, nem volt íze, nem is volt jó, tehát ilyen rágós volt, meg nem tudom, de hogy azt tették ott a helyiek a hegyek között, és akkor...
Ti is ezt tettétek.
És akkor mi is ezt, tehát hogy nem tudunk így ennyi kaját vinni, hogy patakokból inni, tehát nincs egyszerűen nincs más megoldás. Uh-huh. Úgyhogy emiatt vittem mondjuk 10 energiaszeletet, szerintem a felét hazahoztam, mert valami mindig volt.
Aha, ez tök jó. És aludni pedig ott aludtatok velük együtt, ahol ők
igen, hát ilyen aludtak. Leginkább ilyen fűkunyhókba, ilyen mindenféle tákolmányokba, de a fűkunyhó volt a leggyakoribb, ilyen döngölt agyagfal.
Ha, de hát ez autentikus.
Ez az, teljesen. Az, de tehát nem is lett volna más. Tehát akármit találunk ki, max annyi lett volna, hogy szabad ég alatt ugyanez. Uh-huh.
Uh-huh. És bármi olyan helyzet, amikor kicsit így elmérgesedett a szituáció, vagy mondjuk bárki, mint mondjuk ezek a gyerekkatonák kicsit erélyesebben léptek fel ellenetek, vagy veletek?
Nem, minden helyzet megoldódott. Hát egyszer volt olyan, hogy akartak kérni tőlünk pénzt, sok pénzt arra, hogy vigyázzanak a kocsinkra, amíg elmegyünk a hegyek közé. Akkor mondtuk, hogy nem fizetünk semmit, igazából az egyik ember amúgy se jön velünk, úgyhogy majd itt alszik a kocsiba és vigyázz rá. És akkor mondták, hogy nem, az egyáltalán nem biztonságos, neki se. Mondtuk, hogy jó, hát semmi gond, akkor megkérjük, hogy menjen el innen, és majd 3 nap múlva visszajön értünk. És akkor innen nem lehet elmenni. És akkor így voltunk egy ilyen 6-7-en, ültünk körbe, és akkor mondtam nekik, hogy hát, hogyha jól értem, akkor ti most elraboltok minket, hiszen arról van szó, hogy követeltek egy irreálisan magas összeget, és nem engedtek tovább menni. Tehát, hogy ez valamilyen fajta fogvatartás, vagy korlátoztok legalábbis a szabad mozgásban, és amikor meghallották ezt az elrablás szót, tudok, hogy nagyon elkezdtek tiltakozni, hogy nem, meg hogy az nem is úgy van. És mondom, de hát ez pontosan úgy van, hogy kértek egy csomó pénzt, és nem engedtek tovább, ha nem fizetünk. És akkor ez így valahogy így ezen ment a lamentálás, amikor megjelent egy ilyen idősebb nagy darab pali, aki mondta, hogy ő itt a tanár, és így mindenkit elzavart a
katonákat.
Ne, ezek vagy, nem katonák, ezek a faluba voltak, ja, ilyen civilek. Aha. Hát ilyen nehezen belőhető, hogy ki kicsoda, de... Aha. És akkor mindenkit így szétzavart, és akkor mondta, hogy jó, akkor az iskolába fogtok aludni, az iskola mellett hagyjátok a kocsit, és én figyelek mindenre. És akkor ott ez a tanári autoritás, meg az, hogy az idősebb faszi volt, így mindenki elhúzott, és a végén akkor ilyenekért nem kellett fizetni.
Uh-huh. Itt még mindig angolul zajlott minden, tehát... Tudtatok angolul kommunikálni?
Az ilyen helyekre, ahova nagyon nehéz eljutni, és amiről semmilyen infód nincs, tehát hidd el, én 1000 helyen után néztem a neten, vagy próbáltam után nézni, de erről semmilyen leírás nincs. legalábbis angol, meg német, meg tehát ilyen európai nyelveken semmit nem találsz róla. Ezért nem lehet olyat, hogy így találsz egy helyit, aki megbízható, és akármi. Úgyhogy szépen, mint az Óza csodák csodája, hogy egyre nőtt a csapatunk, hogy az a lány, akit megismertem az eritreai határnál, aki a vadásztúrákat szervezte, ő mondta, hogy ő kézbe veszi az egészet, hogy így legyen egy ilyen struktúra, meg hogy ő ismer embereket, és akkor neki valamilyen unokatesói vonalon felbukkant egy ember, aki Darfurban élt, és ott, nem tudom, dolgozott az ENSZ-nek, meg tehát egy csomó embert ismert, jól beszélt angolul, ismerte a katonai parancsnokot, ismerte ezt, ismerte azt, a csádi oldalon is ismert mindenféle emberkéket, és akkor ő meg behúzott egy másik helyit, az meg egy ilyen rendes Darfuri, aki meg azokban a falvakban dolgozott egykor, ilyen humanitárius koordinátor volt, aki, vagy ahova meg egyébként mi terveztünk menni. Tehát ő meg konkrétan ismerte azokat a helyeket, meg néhány embert, kivel útközben találkoztunk. Úgyhogy így akkor volt velünk három szudáni, és amikor megérkeztünk a legelső helyre, ami már így a Bozótba volt, és így a lázadók ellenőrzése alatt volt, akkor ott meg kellett egy helyi guide, aki meg up-to-date ismeri a helyieket, a helyeket, meg voltak szamarai, meg ilyesmi. És akkor minden faluba kaptunk még egy guide-ot, vagy még egy embert, aki meg a legszorosabb környéket körbe mutatta. Tehát, hogyha úgy nézzük, akkor ahhoz, hogy, és most nem is Budapestről beszélek, hanem mondjuk, hogy Khartoumból eljussál egy ilyen faluba, ahhoz öt ember, öt helyi embernek a kapcsolati hálója, meg a közbenjárása kellett. És ezt azért így fel kell építeni, szóval ez idő. Ezt nem lehet csak így spontán kitalálni, hogy fú, elmegyek és megnézem, és...
Ez közbeépült fel.
Hát ez közbeépült fel, meg azért erre volt egy ilyen jó két hónap. Tehát amíg elkezdődött a levelezés, hogy jó mennénk, és hogy néz neki, legyen ember, tödödö, addigra így... Tehát ez kellett idő, hogy összeálljon.
És a túra vége, maga a csúcstámadás, ha lehet ilyet mondani, az a kezdeti nehézségekhez képest már azért könnyen ment?
Hát valójában nem. Tehát még ez a csúcs, tehát ez tulajdonképpen egy nagyon kemény trekking, ami mondjuk fölfele 5 óra, lefelé 3. De hát ugye közben nincs víz, rohadt meleg van, iszonyatosan kemény a terep, és akkor indultunk volna, tudod, így reggel 7-kor fölkeltünk, hogy na, akkor indulhatunk, és akkor még sehol senki, és akkor 7:30 körül megjelent egy-két ilyen lázadó, így fegyverével, papucsba, hogy hát így lassan induljunk. És aztán megjelent a parancsnok, így 8 körül, akkor mondta, hogy hát az emberei méhesek, úgyhogy akkor eszünk és indulunk. És akkor
volt... Te meg így közben, hogy hát el kéne indulni, nem?
Igen.
Pont a legnagyobb meleget kéne
elhagyni. Igen, igen. De hát ez ugye ott nem szempont. Aha. És akkor... Akkor szépen akkor megfőzték a kecskét, akkor mindenki gyorsan evett valamit, aztán föl a hátukra puskákat, és akkor nem tudom, így papucsba, meg ilyen kínai tornacipőbe, így a kanyonfalon ment föl egy ilyen nagyon meredek ösvény, amikor az első óra alatt felmentünk 400 métert egy ilyen sziklafalon, egy ösvényen, és akkor onnan kezdődött a túra. És hát tudod, ők így élnek 20 éve, tehát ők hegyen gyalogolnak műanyag talpacipőbe. Hogy... Hát sokkal jobban, mint mi, mert ugye ez is egy szakma. Aha. Tehát, hogy te hiába vagy akármennyire tapasztalt, az, hogyha mondjuk 20 éven keresztül minden nap kizárólag gyalogmész ilyen terepen, akkor az így
akár tanga papucsba.
Bármiben. Meg hát, hogy bármennyit tudnak gyalogolni. És hogy álltunk, így néztünk el a távolba, és akkor mondta egy fasz, hogy ott távolba látod azt a pontot. De ma, hát így ott voltam tegnap éjjel, hogy elgyalogoltam oda, mert nem tudom, kellett valakivel találkoznom, és akkor mit tudom, ilyen 20 kilométer, és akkor hát elindul, aztán visszajön. Úgyhogy... Ja, úgyhogy nem is technikailag volt kemény, meg nekik főleg nem, hanem inkább így az egész kombó, hogy későn indulsz, legnagyobb meleg van, de aztán végén így a helyiek is átéreztünk, amely egy kibontakozott a látvány, akkor már...
Tetszett nekik?
Tetszett nekik,
és
nagyon.
És akkor ők azt mondták, hogy nem is voltak még ott fenn.
Aha, nem voltak, és így mutogatták körbe, hogy oké, akkor arra van Nyugat-Darfur, az ott Dél-Szudán, akkor itt ez van, ott az van, ilyen falu, olyan hegy.
Hát pedig ők ugye katonák, tehát akár katonai szempontból is fontos lehet megfigyelni dolgokat, vagy feltérképezni.
Hát nem? Itt máshogy járnak az infók.
Na és milyen érzés volt felérni és meglátni a két tavat a kráterben?
Ja, hát ez csodálatos volt. Igazából az érdekes, hogy engem olyan dolgok érdekelnek főleg, amit nem láttam még korábban, és ezeket a tavakat, ezeket egyszer láttam egy képen, és így ahhoz képest, tehát így lenyűgöző volt, sokkal többet adott, mint bármi olyan, ami 50 szögből le van fényképezve, és így a fejemben már van egy ilyen mentális modellje, hogy ez hogy nézhet ki. Na hát ez ilyen szempontból nem volt meg, ez tök új volt.
Tök jó. Tök jó. És akkor felmentetek, körbenéztetek, és egyből jöttetek.
Körbenéztünk, lefotóztuk, igen, akkor zászlókkal fotózás, csapattal fotózás, ilyen fotó, olyan fotó, és akkor hát akkor nagyon azt számoltuk, hogy jó, akkor mondjuk leérünk este 6-ra, és hogyha még éjszaka tovább indulunk, akkor van esélyünk arra, hogy a 3 nap múlva induló gépet még elérjük.
De olyan 3 nap még a...
De az csak kizárólag abban az esetben, hogyha aznap éjjel tovább indulunk, egész éjjel úton vagyunk, valahol megalszunk, másnap egész nap úton vagyunk, és onnan átülünk a kocsiba, és akkor bekocsizunk, és pont elérjük a gépet. Ilyen becsúszó szereléssel. Na hát ez nem történt meg, végülis nem miattunk, hanem a gép miatt, de azt hiszem tele volt, vagy nem tudom, volt. Mert ugye nekünk tehát se térerőnk, semmilyen kapcsolatunk nem volt a külvilággal, úgyhogy nem is tudom, valami volt a járattal, tehát hogy valamit töröltek, a következő az tele volt, és akkor nem tudom, kellett várnunk egy vagy két napot.
Uh-huh. És ez furcsa, hogy kifele viszont már semmi probléma nem volt, mentetek, csak elindultatok, mindenki tudta már, hogy kik vagytok.
Így van, és akkor a túra legvégén odajött hozzám a helyi szervezetnek a biztonsági főnöke, hogy akkor légy szíves, semmit ne posztoljatok, amilyen fegyveres, meg katonás dolog, tehát azért sokkal durvább dolgok voltak, mint amik egy-két képet azért kiraktam, ami úgy ami úgy még nem számít annak, hogy igen, vagy csak így szőrmentém.
Hát azt láttam, az egyik kép az nekem nagyon tetszik, amikor így sétáltok egy semmi pusztába, és előtted megy tanga papucsba, nyakig beöltözve katonai ruhába a srác, és a hátán keresztbe egy hatalmas puska, és azt úgy kényelmesen viszi. A puskának a markolatán meg tele van rakva kis kagylókkal, ki van
igen,
díszítve.
Igen, ez döbbenetes. Legközebbi tengerpart szerintem olyan 2000 kilométer, de nyilván helybe gyűjtötte a korábbi üledékből.
Az nagyon jól néz ki. És akkor tényleg kitörölted, vagy csak nem?
Nem azt mondta, hogy tehát nem kitörölni kellett, meg nyilván csináltunk fotó. Ahol nagyon nem lehetett, ott szóltak is, hogy egyáltalán csináljunk fotókat. Hát tehát így józanész, tehát érted, nem tudják ellenőrizni, én megígértem, és így a józanész határaim belül persze felhasználtam.
Aha. Ezek az emberek ott ilyen személyesen hogyan fogadtak? Tehát, hogy ők akartak, hogy csinálj selfit velük, pózolgattak, büszkék voltak arra, hogy ott harcolnak.
Volt, abszolút volt ilyen. Hát nyilván egy kicsit bizalmatlanok voltak eleinte, de aha, aztán amikor már így dumáltunk, meg értették a koncepciót, itt ugye az volt a legnagyobb baj, hogy nem értették a koncepciónkat. Tehát, hogy ha nem dolgozni megyünk, meg nem kémkedünk, meg nem fotózunk, meg nem akarunk cikket csinálni belőle, akkor minek mentünk oda? Uh-huh. És onnantól kezdve, hogy, és ez volt a Jolly Joker, hogy az előző túra képeit mutogattuk, onnantól kezdve így mindenki lelazult, mert látta, hogy...
És akár az előbb kérdeztem, hogy angolul végül is akkor ezekkel a helyi emberekkel tudtatok beszélni, vagy csak úgy, hogy közvetítőkön keresztül fordítás.
Általában tudtunk egyébként. Hát nagyon minimál angolt sokan tudtak, meg hát volt egy-két emberke, akivel mindig lehetett beszélni, és akkor azt továbbította esetleg.
Ugye az előbb még említettük az iskolákat, és hogy találkoztatok ezzel a tanárral, és utána több iskolába is elvittiteket, és megmutatta a helyi iskola rendszert.
Hát sőt, az összes iskolát végig kellett járnunk. Szó szerint végigjártunk minden iskolát ebben a régióban. Ugyanis az történt, hogy itt azért korábban elég sok nemzetközi szervezet dolgozott, többek között, tehát ugye a legnagyobb az ENSZ, és ők hát így fenntartottak iskolákat, támogattak iskolákat, de hát ez ugye évekkel ezelőtt véget ért, így a polgárháború miatt így nagyon nem volt biztonságos a hozzáférés, akkor szépen minden projekt kifutott, megszűntek a támogatások, és akkor most nagyjából az van, ami évek óta maradt. Közben a szudáni hadsereg az egy csomó helyen lebombázta az iskolákat, amikor a lázadókat próbálták valahogy megtörni, úgyhogy az se tett neki jót, és hát ugye mindenből kifogynak a krétából, a tankönyvekből, papírból, tollakból, hát nyilván bútorok azok meg végképp nem nagyon voltak, és ezért, mivel mi ugyan mondtuk, hogy nem vagyunk újságírók, mert nem vagyunk segélyszervezet, de minden településen látták a potenciált abba, hogy mégiscsak idegenek vagyunk, akik elmennek innen, és azt mondták, hogy ne csináljunk semmit, csak nézzük meg, lássuk a saját szemünkkel, csináljunk egy-két képet, és utána meséljük el, hogy mit láttunk. Tehát, hogy...
Felhívni az emberek figyelmét.
Igen, valahogy hívjuk fel a figyelmet. Uh-huh. Tehát most tök mindegy, nyilván nem arra várnak, hogy írjunk levelet az ENSZ-hez, és kalapozzunk össze 250 000 dollárt, amiből 5 falunak az iskolája 3 évre eltengődik, hanem csak annyi, hogy ha már ott vagyunk, akkor ne hagyjuk el elveszni az esélyt teljesen, anélkül, hogy bármit is megtudnánk róla, és onnantól kezdve tényleg az volt, hogy minden településre, ahol bementünk, és volt iskola, ott jött a tanár, jöttek a tanárok, és akkor elvittek, bemutatták a termeket, elmesélték, hogy mik a problémák. Úgyhogy ilyen szempontból egyébként ja, hát elég súlyos volt, mert azért ezek az iskolák, ezek lényegében ablaktalan kőházak, amibe deszkákon, tehát ilyen gerendákon ülnek a gyerekek, tehát nincs pad, nincs asztal. Uh-huh. Amit fölírnak a táblára, azt vagy megjegyzik, vagy nem, de hogy ugye nincs papír, tehát az, hogy jegyzetelés vagy ilyesmi, az nem nagyon jellemző. És akkor egy-két helyen, ahol vélhetően ilyen középszintű oktatás folytott, viszont találtam jegyzeteket, például fénytan, tehát ilyen beesési szögek, meg ilyesmi, tehát hogy tanulnak rendesen egy csomó mindent, tehát fizikát, meg angolt, meg kémiát, meg ilyeneket. De hát ugye ezt is így baromi nehéz lehet egy olyan helyen, ahol ennek kb. Semmi relevanciája nincs. Mm-hmm. Tehát, hogy nem tud igazából egyetemre menni innen.
Talán még az angol az, amelyikkel a legtöbbet érhetik el, nem? Talán...
Hát igen, viszont az angol az meg olyan, mint nálunk az angol, hogy az annyira egy alapskill, mint hogy tudjál vezetni, vagy valami. Szóval az, hogy tudsz angolul, mm-hmm. az nem előny, viszont hogyha nem tudnál, az hátrány lenne.
Mm-hmm. De gondolom, ők egymás között a helyi törzsi nyelveken beszélnek.
Igen, igen. Mm-hmm.
Ezeket a fotókat már megosztottad a saját blogodon, ugye én is láttam, tehát érdemes megnézni, és van egy kép, amikor benne egy osztályteremben ülnek egymás mellett a gyerekek, nem tudom, 40 gyerek egy 20 négyzetméteres kis vályok szobában, hát azért szívszorító. És akkor ezek a gyerekek még nem is találkoztak soha fehér
emberrel. Nem, ők biztosan nem.
Uh-huh. És akkor volt nagy meglepetés, vagy mi volt a reakciójuk?
Hát egyébként meg ilyen szempontból visszafogottak voltak, de hát ott volt ugye rengeteg tanár, meg minden, szóval kontrollálták a dolgokat. De hát mondjuk, amikor kiszamaragoltunk egy faluból, akkor simán volt, hogy ült a 3 fehér, meg a 4 szudáni az összféreken, és akkor rohant utánunk több száz gyerek, és ott integetett, meg ott futottak velünk egy órát még, hogy... Uh-huh. Úgyhogy ja, ezek ilyen megindító élmények.
Uh-huh. Az érezhető, hogy Szudán teljesen belepte magát a szívedbe, de meg tudod fogalmazni, hogy mi az, ami ennyire megfogott?
Hát engem általában engem az emberek érdekelnek, illetve uh-huh. azok a helyek, amikről nem tudok semmit. Uh-huh. Tehát most már a Nílus mentén valószínűleg nem nagyon fogok végigmenni, illetve hát van egy túrám, amiben benne van ez is, akkor nyilván igen, de hogy magamtól most már azt a részt kimaxoltam, viszont a Vöröstengeri régió az számomra teljesen ismeretlen, úgyhogy azt mindenképpen szeretném behúzni. Akkor ugye a Vöröstengerben búvárkodás a szudáni részen az is egy teljesen más szint, mint Egyiptomban, egyszerűen azért, mert nincs annyira lemerülve. Uh-huh. vagy túlmerülve. Hát plusz itt van ez a Darfur, ami azért továbbra is nagyon érdekel, és azok az emberek, akik végül is együtt, akik velünk voltak egy 5-6 napot, ők azért nagyon kapacitálnak, hogy menjek vissza hosszabb időre, egy hónapra akár, és akkor körbe visznek mindenhol, akkor együtt tudunk élni velük. Úgyhogy ez a másik, ami így nagyon foglalkoztat, hogy egyszer tényleg így szakítani rá egy hónapot, és visszamenni, kb. Így nem csinálni semmit, csak arra, hogy együtt legyünk egy hónapig, közben fényképezni, sztorikat gyűjteni, írni, hát ha tudok nekik segíteni bármiben, uh-huh. és akkor ebből egy valamit összehozni.
Uh-huh. Értem. Egyetlen egy kérdésem maradt Szudánnal kapcsolatban, hogy mi az a 3 szó, ami először eszedbe jut erről az országról?
A meleg az mindenképpen benne van az első 3-ban. A barátság is, meg a sárga szín.
Sárga, oké. Okay. Rengeteg.
Mondjuk, hogyha összerakjuk ezt a 3 szót, hogy barátság, meleg, sárga, akkor ez egy kicsit máshogy hangzik, de tényleg most ez volt az első 3, ami beugrott.
Ez tök jó. Daniel, én köszönöm szépen. Örülök, hogy elmesélted nekünk Szudán legmagasabb hegyének első megmászását.
Hát örülök, hogy beszéltünk róla.
Ha tetszett, amit hallottál, oszd meg Danival készült beszélgetésünket minél több barátoddal, ismerősöddel, ezzel is segítve, hogy a podcast minél több emberhez eljusson. A megosztásokon kívül természetesen visszajelzéseket is nagy örömmel fogadok. A személyesen nekem küldött üzenetek nekem segítenek, amiből látom, hogy tetszik nektek, amit csinálok. A publikus értékelések pedig abban segítenek, hogy mások is rátaláljanak a podcastre. Ha iPhone-od van és Apple Podcasten keresztül hallgatsz, akkor a csatorna aljára görgetve tudsz értékelést írni. Bárki más pedig Facebookon, az utazási podcast oldalon tud hasonló visszajelzést adni. Nektek csak egy pár perc, de az utazási podcastnek ez hatalmas segítség. Az epizódokat továbbra is megosztom az utazóbázis csoportjaiban, linkeket mint mindig megtaláljátok a show notes-ban. Ha még nem vagytok tagok, mindenképpen ajánlom. Meg persze azt is, hogyha még nem tetted volna, akkor nyomj egy feliratkozás gombot kedvenc podcast lejátszódban most. Mint mindig köszönöm a figyelmeteket, engem Mátai Andrásnak hívnak. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.